Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg, testvérek, Urunk igéjét, amint megírva található Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelében, a 12. verstől a 17. versig terjedő szakaszban. Tehát az első Timóteushoz írott levél első részének 12. versétől a 17. versig terjedő szakaszát olvasom. Hálát adok Krisztus Jézusnak, ami Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet, előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam. Mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám, ami Urunk kegyelme, a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Ámen. Áldja meg az Úr ezt a csodálatos áldó imádságot és bizonyságtételt. Jöjjetek, csatlakozzunk mi is az apostoli szóhoz imádsággal. Mindenható Istenünk, hálás a mi szívünk is azért, mert mi is a te hívásodra lehetünk itt. Egy olyan ember sincs közöttünk, aki csak úgy magától gondolta, na most én eljövök a templomba. Köszönjük, hogy hihetjük és tudhatjuk is, hogy te vagy, aki összegyűjtöttél. Azt is tudhatjuk, hogy többeket hívtál, mint akik végül ideértünk. Éppen ezért mi is hálásak vagyunk neked, ahogyan Pál, hogy nem azért lehetünk itt, mert mi különbek vagyunk azoknál, akik nem értek ide, hanem a te kegyelmességed mutatkozik meg ebben is. És akkor mi ezért hálával tartozunk. Hadd adjunk hát hálát neked, hogy itt lehetünk, hogy udvaraidat taposhatjuk. Könyörögve kérünk, segíts nekünk megérteni, hogy miért hoztál ide bennünket. És kérünk, hogy áld meg azt a mai cselekményt is, amelyet egyházunk alkotmánya jó rendként minden gyülekezet számára előírhat esztendőnként, hogy a presbitériumokat megújítsuk. Atyánk, hálát adunk az elmúlt 6 esztendőben azért a sok-sok mindenért, amire a te segítségeddel és összefogással eljuthattunk. Könyörögve kérünk, a fizikai építkezés után most már adj munkásokat a lelki építkezésre is a te egyházadba. Könyörögve kérünk, hogy szent lelkeddel te magad készíts fel a szolgálatra a tieidet, nem csak a presbitereket, hanem az egész gyülekezet felnőtt tagjait, illetve a nagyobb fiatalokat is. Könyörögve kérünk, add, hogy néma, hallgató gyülekezetből hadd tudjunk szolgáló gyülekezetté lenni, akiken keresztül te valóban megjelenhetsz, és elvégezheted áldott munkádat az emberiség javára. Könyörögve kérünk, így áld meg a mai alkalmat is, hogy egyrészt az ige üzenete ezen az úton segítsen bennünket tovább, másrészt a választásban a te akaratodat tudjuk felismerni és teljesíteni, és kérünk, hogy áldj meg mindnyájunkat, aki tisztséget visel, azt abban, aki gyülekezeti tag és a keresztjén nagy tisztséget viselheti, az pedig abban mindannyian hadd lehessünk a tieid, ebben segíts. Ámen. Énekelt imádság a 161. dicséret első verse, 161. énekünk első verse, Siess keresztjén lelki jót hallani. Keresztjén lelki jót hallani,
Krisztusban bízni.
Az az iga, amellyel Urunk a szívünket keresi az imént hallottak mellett, megírva található ugyancsak az első Timóteusi levélben, de a harmadik fejezetnek a 15. versében. Tehát az első Timóteushoz írott levél harmadik részének 15. versét olvasom. Tudd meg, hogyan kell szolgálnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja. Foglaljunk helyet! Kedves testvérek, ezen a mai gyülekezetünk következő éveire hatással bíró vasárnapon figyeljünk Isten szavára, amellyel a szívünket keresi. Az egyházban emberek vannak. Mégpedig e földön élő nem tökéletes, nem hibátlan emberek. De az egyháznak mégis különböznie kell a világtól. Ez nem megy csak akkor, ha az egyházban benne lévő emberek különböznek az egyházon kívül élő emberektől. Ha engedelmeskedünk az Istennek. Mi az egyház? A Biblia sokféle képet használ ennek leírására, most maradjunk talán a legszemléletesebbnél, az egyház a Krisztus teste. Ez lefordítva azt jelenti, hogy az Úr Jézus a benne hívő emberek élete, viselkedése által akar jelen lenni ebben a világban. Úgy hagy itt bennünket megbízottakként, mint mikor valaki elutazik idegenbe, és mondjuk megbízza a rokonát, hogy képviselje őt a távol létében felmerülő ügyekben. Ez a megbízott sohasem változik át a megbízóvá. Mégis, amit a megbízója nevében tesz, azért a megbízó viseli a felelősséget. Az olyan, mintha ő maga cselekedne. Övé lesz a megbízott által elért haszon, de övé lesz a megbízó hibájából származó kár is. Amíg Krisztus másodjára visszajön, nem jön ebbe a világba, addig mi keresztjének az egyház tagjai, az ő megbízottaiként élünk itt. Az Úr Jézus a mi cselekedeteink által akar cselekedni. A mi szavaink által akar beszélni. A mi szeretetünk által akar szeretni. Ehhez küldte el szent lelkét pünköstkor. És az egyház így válik Jézus Krisztus testévé, ha abban a szent lélek által vezetett Krisztust ismerő és tisztességesen élő, az ő akaratát követő emberek vannak. Ha nincsenek ilyenek egy egyházi közösségben, akkor az csak baráti közösség lesz, nem pedig keresztjén egyház. Akkor nem uralkodhat benne a Krisztus. Márpedig ahol nem ő a fő, az nem az ő teste, tehát az nem az egyház. Pál arról írt Timóteusnak, hogy ő maga a példa arra, hogy milyen kegyelmes és türelmes Krisztusért az Isten. Pálnak a sorsából tökéletesen meglátható az is, hogy mi a szándéka az élő Istennek az emberekkel. Pál apostol korábban Saul névre hallgatva tevőlegesen üldözte a Krisztus követőit, mert halálosan gyűlölte őket. De az Isten megállította. És akkor Saul 3 napra megvakult, nem evett és nem ivott, csak gondolkodott. És megértette, hogy Krisztust üldözni az nem az Istennek tetsző cselekedet, hanem Istennek a legszentebb akarata ellen való bűn. Ezután visszakapta a látását, megkeresztelkedett. Így lett apostollá. Tökéletessé azonban még ekkor sem lett, mert azzá a földön egy ember sem lehet. Isten mégsem hagyta magára. Nem hagyta, hogy Pál elveszítse az elszántságát, és nem hagyta, hogy esetleg elkezdjen visszaváltozni Saullá, akit már megint nem érdekel az Isten akarata, aki nem foglalkozik Jézus Krisztussal. Tehát Pálnak az élet útja a példa. Sokan, sokféle sorsból érkezünk az Istenhez. Ő az, aki hív. És ő azt akarja, hogy akik megérkeztünk hozzá, ne maradjunk olyanok, mint amilyenek akkor voltunk, amikor még nem ismertük őt. Egy gyermek, aki még nem tud írni vagy olvasni, nyilván nem tud levelezni a szeretteivel. De ha megtanul olvasni, írni, onnantól már használhatja ezt a tudást. Megváltozik az élete. A hitnek is így kell megváltoztatnia bennünket. Istennel kapcsolatban újabb és újabb dolgokat tudunk, tapasztalunk meg, egyre jobban megismerjük őt. És ez a tapasztalat, tudás, érzés mindenképpen megváltoztat bennünket. Aki már találkozott Istennel, az odafigyel az ő szavára, és ugyanúgy fog járni, mint ahogyan Pál. Nem maradhat olyan, amilyen az Istennel való találkozása előtt volt, mert nem tud ugyanolyan maradni. Ma presbitereket bízunk meg a további szolgálattal, és újakat választunk. Egyházi alkotmányunk szerint ezt a gyülekezet választó jogosult tagjainak a lehetősége és a kötelessége megtenni. Nézzük meg az igéből, hogy mi alapján tehetjük ezt Isten akaratának megfelelően. Pál az élete példájának leírását azzal kezdő, hogy hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Ennek a mondatnak minden egyes szavát jól jegyezze meg a választó gyülekezet, és azok is, akiket ma a szolgálatra megbízunk. Szolgálatot kapni az Isten egyházában elsősorban hálaadásra kell, hogy ösztönözzön. Presbiternek lenni nem egy fájdalmas kötelesség, nem teher. Nem lehet teher Jézus Krisztus munkatársának lenni az ő országa építésében, a kárhozatba menetelő emberek megmentésében. Akinek mégis teher, az adja át olyanoknak, akik Pálhoz hasonlóan szívesen, hálaadással hordozzák. Aztán azt is írja, hogy Krisztus rendelte előt a szolgálatra, és hogy azért történt ez, mert megbízhatónak ismerte. Sőt, a várható próbákhoz meg is erősítette. Kedves testvérek, könnyen lehet, hogy olyanok is presbiterek lesznek egy gyülekezetben, akik még nem állnak igazán készen erre a szolgálatra. Hadd mondjam el nektek őszintén, ez egyáltalán nem ideális, ennek nem kéne így lennie. Ugyanakkor az egyházi törvényt be kell tartani, református gyülekezet nincs presbitérium nélkül, a presbitériumoknak fel kell állniuk. A Krisztusnak való szolgálatra esetlegesen még nem kész emberek teendője azonban nem az, hogy boldogan hátradőljenek. Presbiter vagyok! Elismerte az életemet a közösség. Nekem már nem kell változnom. Az ilyen emberek dolga az, ami minden keresztjéné, amit Pál is tesz. Nem felejti el, hogy nem tökéletes, mit mond, a bűnösök közt az első én vagyok. Sőt, folyamatosan tudja, hogy az Isten bocsánatára szorul. Legyen presbiter, lelkipásztor, esperes, püspök, bárki. Mint tisztségviselőnek, a presbiternek is igyekeznie kell olyanná válni, akiről nyugodt szívvel elmondható, hogy ezt az embert tényleg az Isten tette őrállóvá a gyülekezetben. És az Isten erősítette meg. Ha még most nincs is így, lehet, sőt, kell törekedni erre azoknak, akik megbízást kapnak gyülekezeti tisztségekre. Kedves jövendőbeli presbiterek, tekintsetek úgy a szolgálatotokra, mint amelyben az Istennek tartoztok felelősséggel. Nem lehet elégszer elmondani, de a presbitériumok mintegy 140 éves magyarországi története alatt még mindig nagyon sokak számára nem tiszta, hogy a presbitérium az nem parlament, nem tanács, vagy nem szakszervezet. Nektek nem a titeket megválasztó embereket kell képviselni, szemben az Istennel, vagy szemben a lelkipásztorokkal, vagy éppen a választóknak nem tetsző egyházi rendelkezésekkel, hanem Istent és a Biblia tanítását kell képviselni a titeket megválasztó emberek között. az ő javukra, az egyház törvényes rendjében a lelkipásztorokkal együtt. Hiszen a lelkipásztorokat is választja a gyülekezet. Nem csak úgy beleülteti a püspök a gyülekezet nyakába. Amelyik presbitérium akadályává lesz annak, hogy rajta keresztül Jézus Krisztus a maga uralmát a gyülekezetben gyakorolhassa, az nem áll a helyén. És a rossz viselkedésével nem a választóknak kell elszámolnia, ez is egy különbség a parlamenthez képest, hanem magának, az egyház urának kell elszámolni azzal, hogy rendelkezésére álltunk-e az Istennek, mint presbitérium, vagy kerékkötők voltunk. Keressük hát, mint tisztségviselők, és a gyülekezetnek minden egyes tagja az engedelmesség útját. Hiszen azért van a gyülekezet, és csak addig van a gyülekezet, amíg Isten akarata hatja át. Az egyház minden tettét, jellemzőjét egyetlen dolognak kell meghatároznia. Ez pedig az, hogy kié az egyház. Pál olyan egyértelműen és csodálatosan megértette, gyönyörű ez a mondat. Isten háza az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja. A református keresztjén nagy a Szent Egyház az élő Isten egyháza. Nem a lelkészé. Nem azé, aki pénzével, anyagilag úgymond fenntartja az intézményt, hanem azoké, akik itt vannak Krisztusban. Mert nem az embereké, hanem az Istené, aki Krisztusban hisz, azérti, hogy kié az egyház. Mindent éppen ezért Krisztusnak kell meghatároznia. Ezt is mutatja a test, mint egyház kép leírása. Hiszen ha mi vagyunk a Krisztus teste, ő meg a fő. Melyikünk testrésze csinálja azt, amit a mellette álló ember feje akar? Csak akkor, ha a mi fejünk is beleegyezik. Krisztus a fő. Minden tőle kell, hogy kiinduljon, mindent neki kell meghatároznia. És nem lehet, és nem is engedi azt meg sokáig az Isten, hogy az ő nevében olyanokat tegyenek az emberek, amiket ő nem akar, amiket ő rossznak tart. Isten egyháza a Krisztus teste. Legjobban tehát a Krisztushoz kell hasonlítani, amennyire csak lehetséges. Hogyan fog a Krisztusra hasonlítani? Úgy, ha a tagjai egyesével és közösségben is a Krisztusra akarnak hasonlítani. Istentől kell megtanulni mindnyájunknak, hogy Krisztus testének tagjaiként hogyan kell viselkednünk itt az Isten egyházában és kívül a világban. Adja meg az Úr, hogy az igei tanítás szellemében egyre krisztusibb életű emberekké váljunk. Ti pedig, akiket ma megválasztunk, tisztségeteket Istentől fogadjátok, és felé igyekezzetek teljesíteni feladataitokat. Hadd lehessen jobban az élő Isten egyházává ez a gyülekezet. Tegyen bennünket az Úr sokkal inkább igazsága oszlopaivá és erős alapjává. Hadd hangozzon az egyház ősi imádsága az új szövetség eredeti nyelvén. Kyrie eleison, Urunk, irgalmazz nekünk. Ámen. Kegyelmes vagy Istenünk, mert arra méltasz, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked, ugyan mivel vagyunk különbek, mint mások, akik sohasem érdeklődtek te feléd. Köszönjük, hogy bennünket te vonzottál magadhoz, és köszönjük, hogy lehetünk itt olyanok, akik már valóban elfogadtunk téged személyes megváltónknak, élő, minket, életünket meghatározó Úrnak. Könyörögve kérünk, segíts meg a te földi zarándok útját járó egyházadat szerte a világon, hogy valóban zarándok út legyen a mi életünk, hogy mindeközben te rád figyeljünk, és ne a hétköznapokkal legyünk csupán elfoglalva. Hálát adunk az elődök hűségéért, akik nagyon nehéz időkben is kitartottak te melletted, gondoskodtak ennek a háznak az épségéről, és meg is töltötték fizikailag, és utólag látva lelkileg is. Ó, Úrunk, könyörögve kérünk add, hogy a jelenlegi és a következő nemzedékek is ezen az úton haladjanak. Kérünk add, hogy olyan példát tudjunk adni, mi felnőttek, tisztségviselők, templomba járó reformátusok, amely kívánatos és ragadós lesz a következő nemzedékek számára. Könyörögve kérünk, így áld meg ezt a gyülekezetet, hogy továbbra is a te akaratod vezethessen bennünket, hogy te legyél közöttünk a fő, aki a tagoknak egyenként meghatározod az életét, és aki a tagok összességéből összeálló gyülekezetnek, egyháznak is a feje lehetsz. És hadd látszon ez rólunk, Urunk. Hadd látszon a különbség, hogy mi nem úgy gondolkodunk, ahogyan ez a világ, hanem úgy, ahogyan te. Könyörögve kérünk, irgalmazzál, áldj meg mindnyájunkat, hogy akármi is érjen bennünket, lehessen az életünk a tiéd, egyre inkább hozzád méltó gyümölcstermő élet. Szentlélek Úristen, tölts be ehhez a szívünket, és áld meg az igét, hogy azt halljuk, olvassuk, hogy értsük, és akarjunk annak engedelmeskedni. Hogy lehessünk az igazság oszlopaivá és erős alapjává, mert ezért hoztad létre a te egyházadat a földön. Istenünk, kérünk, áld meg azokat, akik különösen nehéz próbákat hordoznak. Betegeinkért kiáltunk hozzád, gyászolókért kiáltunk hozzád, magányosokért, szegényekért és maguk sorsában tehetetlenekért. Kérünk, mutasd meg az irgalmadat rajtuk, tégy velük csodát, és bennünket is használj ehhez eszközeidként. És hadd imádkozzunk még azokért, akikért senki sem imádkozik. Urunk, tudjuk, hogy kedves előtted ez a kérés. Kérünk, áld meg őket is, és add, hogy legyen szemünk, kezünk és lábunk és szívünk felkarolni a magányos embereket. Istenünk, őrizd meg a te utadon, add, hogy minél többen járjunk ezen, és add, hogy a te erőddel eltöltekezve valóban úgy élhessük végig ezt az életet, hogy a földi zarándokút végén hozzád hazaérkezhessünk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet.